Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mind abból, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az emberfia eljön. Akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. A két asszony őrrel a malmával az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a házgazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn vigyáztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium ki. Krisztusban testvéreim, Noé példázata megrendítő mélységeket rejt magában, persze csak annak, aki képes még megrendülni. Megrendülni annyi, mint nem tudom tovább úgy folytatni az életemet, ahogy eddig. Meg kell változtatni. Noé egy megrendült ember. Bárkát ácsol, hatalmasat, amelybe bele akarja menteni magát, családját, és ebből a világból minden értéket. Sehol sincs víz. Ahol élnek, oda a víz sose fog menni. Noét mindenki bolondnak tartja. Bolondsága abban áll, hogy nem azzal törődik, amivel mindenki, a mindennapi élettel. Azt mondja az Úr is, hogy az emberek ettek, ittak, nősültek, férhez mentek. Hát mi ebben a bűn? Hát nem ez a baj, hanem úgy tették mindezt, hogy Isten nélkül is nyugodtan lehet férhez menni, megnősülni, enni és inni és dolgozni. Minek ide egy Isten? Ez a Noé korszaka köszöntött most el. A bábeli torony korszak, amikor neki megyünk az ég Istenének. Ez most lefutott, most jön a Noé korszaka. Egy személyes Isten nélkül megy nyugodtan az élet. Az edés és ivás, és annak az előteremtés, a nemi élet, amely Istentől független, úgy gondolják, maga az élet lényege. Ami ezen fölül van, az fölösleges, valami olyan, aminek semmi értelme. Testvérek, akkor értjük meg ezt a példázatot, és ennek a szimbolikus értelmét, ami nagyon aktuális, hogyha egy központi héber fogalmat tisztázunk. Miután kijelenti a Szentír, hogy Isten a kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, ez az első mondat elmond mindent. Ez egy filozófiai kijelentés. Most a hétnapos, hatnapos teremtéstörténet az elmondja szépen. De mivel kezdik? Hogy Isten lelke ott lebegett az ős vizek fölött. Héberül tohuva vohu. Így illet annak idején beszélni a teremtésről. A pogány népek is így beszéltek, akik nem ismerték az egy Istent, és nem ismerték a semmiből való teremtést. Tehát, hogy a kortársainak akarja elmondani a Szentíró, akkor nem csak azt kell elmondani, hogy Isten a semmiből alkotott mindent, hanem azt is, hogy rendet teremtett. Mert ez a tohuva-vohu, talán használjuk is a kifejezést, ez azt jelenti, hogy egy hatalmas, zavaros, szennyes óceán, és csak ez van. Nem lehet benne megkapaszkodni. Iszonyatos tömegű víz. És akkor Isten rendet tesz. A teremtés, mint rendezés. Persze ez a rendezés a Bibliában azt jelenti, hogy egy valakihez abszolút kötődik az ember, akinek a képmása. Csak egy Istene van. Ekkor már az ősvizek ki vannak szorítva. És hogy ennek az Istennek való engedelmesség, az ő szeretete rendezi aztán az emberi viszonyait is. A Szentíró átveszi ezt az ősi beszédmódot, csak megtisztítja a panteizmustól, a korabeli zavaros Isten fogalmaktól, mert nincsenek Istenek, csak egy van. És ez az ős káosz, ez nem létezett öröktől fogva, hanem ezt is Isten teremtette. És miközben itt szépen kitisztítja ezt az örökölt elbeszélési módot, Isten egy újabb üzenetet sugároz át a szövegen, hogy az Isten képére alkotott ember, aki vele szeretetben él, az egy rendezett világban él. Ha az ember Istennel kapcsolatban van, akkor az ősvizek, ez a rettenetes, tohuva-vohu, ez a szörnyű, megkapaszkodást nem nyújtó világ nem fogja őt fenyegetni. De abban a pillanatban, amikor az ember elfelejti az Istent, rettenetes, zavaros világ támad benne és körülötte. Testvérek, nem Isten ereszti rá az őskáoszt az emberre, a vörösi szapot se ő árasztott el, hanem már az Istentől elszakadt és felelőtlen ember. Amikor az Isten kimarad az egyének és a társadalom életéből, akkor az ember minden területén, az emberi egzisztencia minden területén egy őskáosz, egy zavar támad föl. Mindjárt az értelmébe, testvérek. Nincsenek alapigazságai. És ezért zavaros a gondolata. Félelmetes. Egyébként csak gondoljunk arra, mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy logikusan gondolkodunk. Hát igen. Vannak ilyen világos pontok, amik összetartoznak. De a világos pontok között egy elmebeteg ember van, aki mi vagyunk. Tessék csak elképzelni, hogy bármelyikünknek a tudatát kivetítenék itt egy fehér vászonra, akkor azt mondanánk, hogy ez egy őrül. Hát mi jár az eszünkbe? És érdekes, hogyha az ember nem kapaszkodik meg alapelvekbe, magába abba, hogy a létnek van értelme, mert van egy személyes Isten, akkor a gondolkodásában van őskáosz. Ezt tapasztalném a könyvek ezreibe. Testvérek, ne olvassatok el akármilyen könyvet, mert ki van nyomtatva. Iszonyatos zavaros fejek írnak, zavaros fejeknek. Aztán az akarat szétrobban, a szabadság őskáosza szakad ránk, mert a szabadság nem azt jelenti, hogy választási képesség a jó meg a rossz között. A paradicsomi állapotban, amikor Istennel létbeli kapcsolata volt az ember, akkor nem tudta választani a rosszat, a gonosz lélek piszkálta meg az akaratát, tehát már a meghatározás is egy elmezavar. Isten is szabad, és ő nem tud rosszat tenni. Tehát akkor nem az a szabadság, hogy bűnt is elkövethetek, meg jót is tehetek, az már a megromlott szabadság. amire rászakadt az őskáosz, akkor a szabadság semmi más, mint a szeretetnek egy lényeges alkatrésze. Mert az ember nem szabad, akkor gép. A gép meg nem tud szeretni. Látjátok, ez az egyetlen megkapaszkodó a kinyilatkoztatásba. Abba, hogy volt paradicsomi állapot, és Isten jónak teremtette, és szabadnak az embert. Ma pedig azt hirdeti, hogy az a szabadság, hogyha én kipróbálhatom a drogokat, ha paráználkodik, ha kirabol egy bankot, milyen szabad, hogy azt teszem, amit akarok. Sőt, kezdik kodifikálni a parlamentek és az Európai Parlament, hogy mit jelent szabadnak lenni. Megöleti a magzatot. Önmagát nyugodtan kivégezheti a eutanázia, és nem szabad azt mondani, hogy öngyilkos volt. Vigyázzunk! Az az akarat, amely már választ a jó és a rossz között, az már az őskáoszba merült. Persze, ha megkísértetünk, akkor a jót kell választani. De Krisztus nem a tíz parancsolat, hanem fölötte van. Belekapaszkodás Jézus Krisztusba. Ezek ellen nincs törvény. Megszűnt az őskáosz. Éppen csak gondolkodjunk, hogy egész nap mi mindent akarunk. Nem is tudjuk, hogy mit akarunk. Nem tudjuk, hogy mi lakik bennünk. Vallanak emberek arról, hogy ezt hogy mondhattam én? Hogy követhettem el ezt a bűnt? Micsoda zavar van az akarat szintjén. Nem beszélve az ösztönökről, amelyek kiszabadultak az akarat és az értelemnek a világosságából. Testvérek, egy kifordult világ van. Hallgatom a rádiót, és egy egyetemen tanító fiatalember lehet a hangjáról, egy olyan mocskos részt olvasott fel, testvérek, a legkeményebb pornográfia. És megkérdezte a hallgatóktól, hogy mit szólnak hozzá. És hogy olyan elégedetlenül mondta, hogy sajnos voltak olyan hallgatóim, akik azt mondták, hogy hát ez nem irodalom, és ezt nem szabadna megírni. Nem, mindent meg szabad írni. Mi? Testvérek, bocsánat a szóért. Ennek az írónak a tollának hasmenése volt. Ez kifordította a bensőjét. Ez nem azt jelenti, hogy valaki prűd legyen. A nagyíró mindent írhat, mindenről. De a bűn az bűn marad. Az erény meg erény. Testvérek, ezt egyetemen taníthatja egy professzor? Hát nem ez az ős káosz. Egyébként versek is így íródnak ma, talán a predikációban nem illik, de ki tudnék találni. Össze-vissza beszélnek, és azt hiszik, hogy ez költészet. Például ilyen, most kitalálok. Sár, arany, belerugok. Nem érdekel semmi. Sötét van, és mégis világos, és utálok mindent, nappal reg, és így beszél végig, és ez költészet. És az a sznob félig művelt réteg hallgatja. És működik az én dicsérlek téged, hogy te dicsérj engem, mi dicsérünk titeket, hogy ti dicsérjetek minket. Testvérek, ebből az irodalomból nem lesz más 50 év múlva, mint irodalom. És így festenek, kiállít egy WC-kagylót. És próbál beírni oda a könyvbe, hogy kérem, ez elmebaj. Hát a művészi szabadságot megtámadtad. Testvérek, nagyon súlyos jelek. A többi emberhez való viszony is egy partalan élettárs van, akiket váltogat. Barátságok, amik szétmennek és gyűlöletté válik. A nemek, amelyeket föl lehet cserélni. És mindez megsokszorozódva a média által. Hát testvérek, az Isten szabadítja ránk az önvíz, az ős káosz. És nem csak belül van, már kívül is. Mert az ember felelős a világért. Nincs már veszélyérzete az embernek. Kiröhögi azt, aki kapaszkodik Istenbe, örök értékekbe, amit Mózes tesz a szimbólum, tehát most is érvényben van, és ránk vonatkozik. Egyetlen menekvés van az őskáosz előtt, egy személyes, teremtő Istenbe való belekapaszkodás. És ez a vele való kapcsolat, ez már egy bárka, ahova szívesen menekülök. Azt mondja boldog John Henry Newman, fiatalom még, hogyha magamban nézek, és hallgatok a lelkiismeret szavára, akkor megnyugszom, ott rend van, béke van. Ha kimegyek a világba, zűrzavar van. Mint ha nem ebből a világból lennék. Hát nem is. Ez az egzisztenciális belekapaszkodás az Úristenbe. Ez az állandó imádság, amely már nem is szöveg, hanem egy néma sikoly, hogy mélységekből kiáltok Uram hozzád, ez már maga a bárka. Az értelmi őskáosz ellen a kinyilatkoztatás biztos pontjai adnak fogózkodót. Éppen a dogmák. Ha Isten szólt Jézus Krisztus által, akkor olyan igazságokat mondott, amely felszabadítja az emberi gondolkodást partalan csapongásaitól. Testvérek, minden területen vannak, hál' Istennek, alapelvek, és azért tudunk gondolkodni. A szabad gondolkodó az nem gondolkodik. Az nem gondolkodik. Mert aki gondolkodik, az nem szabad. Egy matematikus a matematika szabályai szerint gondolkodhat. Egy fizikus a fizika szabályai szerint. És nem mondja senki azt, hogy az emberi életben nincsenek alapvető, biztos pontok. Igazából a közfelfogás